Sziasztok, ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával. Ebben az epizódban Octos Panka kutyakiképzővel beszélgettünk.
Panka elmondta, hogy abban biztos volt, hogy segítő szakmában szeretne dolgozni. Egy ideig habilitációs kutyaképzést csinált, és elmondása szerint ott jött rá, hogy az egyszerű kutyatartónak is rengeteg problémája, kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan nevelje négylábú kedvencét. Ekkor döntött el, hogy egy általános segítségnyújtásba kezd, amivel mindennapi emberek és mindennapi kutyák mindennapjaiban tud segíteni. Pankát a kutyákról, a képzésről és a különleges módszereiről kérdeztük.
A habilitációs kutyakiképzés az azt jelenti, hogy mondjuk vakvezető kutyakiképzés, vagy?
Vakvezető, mozgássérült segítő kutyaképzés, igen, tehát hogy az abszolút egy ilyen specializáció, nem egy ilyen általános dolog.
Wow. És mondjuk nem is feltétlenül ehhez, de a kutyakiképzéshez úgy ámblok, milyen tulajdonságok, képességek, adottságok szerinted azok, amik fontosak, vagy amik magadban fontosak?
Fú, hát nem, szerintem ez azért így elég nehéz kérdés, és hogy nyilván az, hogy én mondjuk erről mit gondolok, az eléggé személyes, tehát hogy az, amit én csinálok, hogy házhoz menős kutyakiképzős rendszerben dolgozom, az azt jelenti, hogy teljesen személyre szabottan foglalkozom a kutyával, a gazdájával, vagy akár az egész családdal, hogyha több gazdája van, attól függően, ugye, hogy milyen probléma merül fel. Nyilván, tehát hogy egy iszonyatosan nagy türelem kell ehhez, és talán egy ilyen megérteni akarás és empátia tehát hogy főleg az emberek felé, és annak ellenére, hogy nem, tehát hogy azt tudtam, hogyha segítő szférába szeretnék dolgozni, nem akarok csak emberekkel foglalkozni, mégis azt gondolom, hogy a munkámnak a 80%-át azt teszik, hogy emberekkel foglalkozom. Nagyon fontos, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és hogy én, mint szolgáltató és szakértő egyben képviseljek valami olyat, ami megfelelő annak, aki ezt igénybe akarja venni, és biztonságban is érzi magát ebben a helyzetben, és bízik is bennem. De nagyon, tehát hogy szerintem fontos azt látni, hogy ez nem egy olyan dolog, ami minden esetben azon múlik, hogy nekem milyen a szakértelmem, hanem inkább azon is, hogy milyen a két ember egyszerűen csatlakozása, és hogy működik-e vagy nem, mert hogy nagyon sokszor nem.
Mik egyébként azok a problémák vagy hiányosságok, amik a legszembetűnőbbek, vagy amikkel te a leggyakrabban találkozol egy kutya-ember kapcsolatban, tehát nem konkrétan a kutyákkal, hanem az egymás meg nem értésében?
Hát talán, tehát hogy ami szerintem a legfontosabb és legáltalánosabb az, hogy így tisztázzunk egy elvárásrendszert, hogy mi az, ami ettől a kutyától elvárható, vagy úgy unblock egy kutyától elvárható, és amit egy gazda elvár, az mennyire nehéz. Tehát, hogy mennyire nehéz teljesíteni. Nagyon, tehát, hogy általában ezzel kezdjük az első alkalomkor, hogy én megkérdezem, hogy mit szeretnének, mivel van probléma, és mivel ugye ők úgymond egyáltalán nem értenek hozzá, ezért ezeket így rendbe rakjuk, hogy amit mondjuk szeretne, hogy mondjuk azt mondja, hogy pórez nélkül szeretné sétáltatni a kutyáját, akkor ezt így megbeszéljük, hogy ez nem biztos, hogy ez a legegyszerűbben kivitelezhető dolog, míg mondjuk ő azt gondolja, hogy ő csak ennyit szeretne.
Egy egészen picit visszább megyek. Említetted, hogy te ugye házhoz mész. Hogy néz ki egyáltalán egy ilyen foglalkozás? Hogy néz ki a munkát? Hogy néznek ki a mindennapjaid akár? Tehát, hogy Hogyan keresnek meg? Milyen egyeztetést követően mész oda? Milyen rendszerességgel? Mert szerintem nagyon sokaknak, például nekem, fogalmunk nincs arra, hogy ez így a gyakorlatban hogyan történik, hogy néz ki.
Először megkeresnek telefonon vagy Facebookon, és akkor általában egyeztetünk egy időpontot, amikor a legelső alkalommal megbeszéljük, hogy ők mit szeretnének, mik az elvárásaik, és ezek mennyire teljesíthetők, nagyjából így mennyi energiát kell ebbe belefetszölniük, és akkor megbeszéljük, hogy tudunk-e ezek alapján együttműködni, vagy nem, szimpatikusak vagyunk-e egymásnak, és hogyha ez egy jól működő rendszer, akkor én heti egy alkalmat szoktam javasolni, attól függően, hogy mi a probléma, vagy fent vagyunk a lakásban, vagy sétálunk, vagy a futtatóban vagyunk, vagy a kocsiban ülünk, hogyha a kutyának azzal van problémája, hogy a kocsiban nem tud utazni, vagy villamosozunk, tehát hogy teljesen abszolút személyre szabott. 45 perc egyébként egy alkalom, és ez egyébként, nem tudom, sokszor kevésnek tűnhet, de általában mindenki nagyon elfáradt. Tehát, hogy a kutya is, és a gazdája is, mert azért így szeretek általában úgy dolgozni, hogy így minél több információt hatékonyan átadni, és aztán hagyni, hogy az leülepedjen egy hét alatt. Egyébként mindig van gyakorló feladat, amit a következő alkalomig kell csinálni, és akkor így haladunk hétről hétre teljesen személyre szabottan.
A te módszereid és elveid egyébként eléggé eltérnek attól, ami itthon bevetnek számít. Mesélnél egy kicsit egyrészt a te módszereidről, másrészt akár pro és kontra az itthon hagyományosnak számító iskoláról és arról, amit te követsz?
Hogyha egy módszert kéne keresni, akkor igazából az a módszer, hogy nincs módszer. Tehát, hogy igazából nagyon hamar rájöttem, hogy nincs olyan dolog, ami mindenkinél működne. Tehát, hogy szerintem pont a személyre szabottságában is benne van az, hogy egyszerűen felmérjem azt, hogy milyen a kutya személyisége, és milyen a gazda személyisége, és hogy nagyon sokszor az történik, hogy mondjuk én javaslok egy megoldást egy adott problémára, és mondjuk, nem tudom, egyszerűsítsük le azzal, hogy mit tudom én, kiabálni kéne a kutyával, vagy hangosabban beszélni, nem is kiabálni, és a gazda egyszerűen közli, hogy neki erre képtelen a személyiséget, tehát hogy ő érti, hogy ezt kéne csinálni, de hogy ő nem ez a típus, mert ő egy visszahúzódó, nem tudom, halk típusú nő, akkor nyilván kell keresnem egy másik megoldást, és hogy valójában ez az, ami különlegessé teszi, és nagyon sokszor az van, hogy ezeket együtt találjuk ki, tehát hogy együtt ülünk, és én dobálom be az ötleteket, és akkor abból egy idő után így körvonalazódik valami, ami nem feltétlenül egy olyan dolog, ami le van írva bármelyik kiképzési könyvbe, hanem együtt kitaláltuk erre az adott kutyára és gazdára teljesen személyre szabottan. Nagyon sokszor van az, hogy teljesen új dolgokat találunk ki, amit még soha nem csináltunk, és akkor, de hogy én ezt el is szoktam mondani, tehát hogy ez nyíltan kommunikálva van, és akkor meg van beszélve, hogy nézzük meg, hogy vagy működik, vagy nem. És nyilván, hogyha működik, akkor azt tovább tudom vinni a következő esetemhez, és amikor ötleteket dobálunk be, akkor azt is be tudom dobni, hogy figyelj, mi a múltkor ezt találtuk ki, és képzeld, működött.
Hogy ez te a büntetéshez? Mert én úgy gondolom, hogy legalábbis Magyarországon a megfélemlítés és a büntetés az egy nagyon elterjedt nevelési módszer, nem feltétlenül csak kutyák esetében egyébként.
Én abszolút nem hiszek a büntetésben, semmilyen kontextusban. Nagyon fura, hogy szerintem itt Magyarországon így a társadalom is teljesen be van erre rendezkedve, nem csak a kutyákat illetően, hanem így a gyerekeket. Vagy így abszolút emberi párkapcsolatokban csak az működik, hogy így egy alá és fölé rendelt viszonyban létezünk. Tehát, vannak más alternatívák, tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek büntetni, és általában hosszú távon nem is tudok olyanokkal együtt dolgozni, akik büntetni szeretnék a kutyát, tehát, hogy akkor el szoktam mondani, hogy akkor keressenek más, mert hogy én így nem tudok dolgozni, mert hogy nem is hiszek ebben a rendszerben. Nagyon sok olyan dolog van, ami viselkedészavarok, amik felületesen kezelhetők akkor és ott büntetéssel, és ideig óráig működnek, csak hogy az a hosszú távú tapasztalat, hogy igazából bármilyen zavar van a rendszerbe, az a bizalomnak és a szeretetnek és a biztonságérzetnek a hiánya, amit nyilván ez nem fog megoldani, hogyha büntetünk. Tehát, hogy nagyon sokszor az történik, hogy én elkezdem építeni a kapcsolatot a kutya és a gazdája között, és bizalmi és biztonságbeli kérdéseket lefektetni, ami úgy tűnik, mintha egyáltalán nem a problémával foglalkoznánk, majd egyszer csak, nem tudom, pár hét múlva közlik, hogy megszűnt a probléma, pedig nem is azzal foglalkoztunk közvetlenül.
Egy kicsit költői kérdés az, hogy szerinted mennyire mutatkozik meg azon, hogy egy ember hogy kezeli a kutyáját, az, hogy ő milyen ember. Tehát mennyire ültetjük át a saját személyes traumáinkat, problémáinkat, akármit a kutyánkkal való kapcsolatba, és ebből kifolyólag te találkozol-e olyan esettel, amikor inkább a gazdára férne rá egy, és ezt most idézőjelben mondom, tréning, és mennyire érzed magad komfortosan, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, vagy mit tudsz ilyenkor csinálni?
Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy olyan a kutyája, mint a gazdája, na hát ezt egyáltalán nem gondolom. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy abszolút, tehát, hogy amikor megérkezem valahova, abszolút fel tudom mérni nagyjából 5 perc alatt, hogy ez a kutya milyen környezetben van, mennyire van szeretve, büntetve, biztonságérzete mennyire van, mennyire érzi magát feszültnek, de hogy inkább ez egy ilyen következmény. Az az állapot, amiben a kutya van, az egy következmény, és nagyon sokszor nem feltétlen az történik, hogy mondjuk egy feszültebb környezetben van, és agresszívá válik, hanem egyszerűen rettenetesen félősé, és azért nem is gondolom, hogy olyan a kutya, mint a gazdája, mert az, hogy melyik kutyának erre mi a reakciója, az nagyjából pontosan ugyanolyan tág skálán mozog, mint az embereknél. Rengetegen, tehát hogy az van, hogy nagyjából 80%-ban 25 és 35 közötti csajok járnak hozzám. Hogyha az elmúlt 6 évet visszatekintem, akkor ezeknek a 40%-a sírta el már magát a kiképzés alatt, és nem a kiképzés miatt, hanem egyéb személyes problémáik kapcsán. Nyilván ez egy bizalmi viszony, amiben működünk. Tehát, hogy az, hogy valakit beengedsz a lakásodba, és engeded, hogy így foglalkozzon a kutyáddal, ahhoz nyilván kell valamennyire megnyílni, főleg, hogy nekem azt is látnom kell, hogy milyen rendszerben élnek ők a mindennapokban. Nagyon sokszor rettenetesen nehéz szituációkba kerülök, de hogy rengetegszer meg így pontosan emiatt a nehézség miatt azt érzem, hogy megéri csinálni, mert utána felhívnak pár hét múlva, hogy így csodálatosan működik minden, és hogy iszonyatosan nagy terhet vettem le róluk azzal, hogy legalább a kutyával, nem tudom, rendbe tettem a kapcsolatukat, ami egyébként meg, nem tudom, majd hozzáteszik, hogy más dolgokban is elgondolkodtatta őket, hogy lehet, hogy másképp kéne csinálni.
Szerintem egyébként sokat el tud árulni, ez csak az én személyes véleményem, de sokat el tud árulni a személyiségünkről az, hogy egy számunkra teljesen kiszolgáltatott élőlénnyel hogyan bánunk, aki ráadásul nem fog megharagudni ránk, vagy legalábbis közvetve következményei nem lesznek.
Igen, és ráadásul a 4 fal között, mert a 4 fal között látod, hogy bánnak velük, nem pedig csak az utcán járók előként. És ez ugye nyilván egy teljesen más és nagyon intim helyzet.
Nagyon, nagyon intim helyzet, tehát hogy abszolút megvan az intimitása minden egyes alkalomnak.
És mit gondolsz arról a hozzáállásról, ami szerintem szintén nagyon elterjedt, hogy sokan nem gondolják, hogy a kutyának a lelkivel foglalkozni kellene, ennek biztos van egy olyan történeti oka, hogy mondjuk a kutya az ugyanúgy egy haszonállat, mondjuk vidéken. Tényleg nem feltétlenül szükséges kiképezni egy kutyát, vagy foglalkozni a lelki világával egy kutyának?
Hát itt nagyon nagy a különbség a város kontra vidék között. Tehát, hogy a városban nem nagyon találsz ilyen embert, mert ha a lakásban tartod a kutyádat, akkor nyilván eszméletlen mennyiségű energiát kell belefektetned, már csak azért is, mert le kell vinned sétálni. Tehát, hogy aki már eljut oda, hogy így kutyát tart lakásban, az azért nem, tehát, hogy az felméri jó esetben azt, hogy ez iszonyatos mennyiségű plusz energia befektetéssel fog járni. A vidék az teljesen más, tehát, hogy valamiért Magyarországon, de ez egyébként rendkívül fura, főleg, hogyha mondjuk, nem tudom, átlépjük a határt, tehát hogyha megyünk kocsival, akkor azt látjuk, hogy így átmegyünk az országon, és minden egyes vidéki faluban a kertes házak 95%-ában van kutya. Tehát, hogy mintha ez egy ilyen kötelező program lenne, és átlépjük a határt, és onnantól kezdve egy ilyen, tehát így nem ez van. Nem tudom, hogy Magyarországon ez miért lett ennyire elterjedt, hogy attól, hogy neked kertes házad van, nagyjából kötelező a kutya, és hogy nagyjából azt gondolom, hogy ezért is vannak ezek a rettenetes dolgok, hogy láncon vannak a kutyák, meg ilyen borzalmas körülmények között kertben, mert hogy így a kertben is okoz problémát nyilván, tehát rengeteg kutya felássa a kertet, összepisili. Ahelyett, hogy így emberek azt mondanák, hogy figyelj, nekem egyébként nem kell kutya attól még, hogy kertem van, ehelyett így az van, hogy van kutya, és akkor egy 2 méteres láncon van. Nem igazán sikerült nyilván ezt így megfejtenem, hogy társadalmi szinten ez miért van nálunk így, de ez egy nagyon-nagyon fura jelenség.
És ugye most a Kozmopolitan oldalára írsz cikkeket, és abból kiindulva, hogy a Kozmopolitant mennyire sokan olvassák, nyilván nagy részt nők, de szerintem nem feltétlenül csak városiak. Mit gondolsz ezekkel a cikkekkel? Tudsz változtatni ezen a mentalitáson legalább egy picit?
Cikkeket egyébként már évek óta írok, nem csak a Kozmónál, hanem van egy saját oldalunk is, azt is egy barátnőm segített megcsinálni, és akkor közösen csináltuk, én úgymond csináltam a kutyakiképzés meg tartalmi részét, ő megszerkesztette, meg az egész oldalt megcsinálta. Teljesen döbbenetes volt, amikor emberek elkezdtek úgy felhívni, hogy szia Panka, nem tudom, évek óta olvasom a cikkeidet, nagyon jók, és rengeteget segítettek nekünk, hogy a cikkek alapján megtaláltak, és akkor mondták, hogy egy csomó olyan problémáról írtam, ami miatt gondolták, hogy felhívnak, de hogy aztán igazából nem hívtak fel, mert hogy amit leírtam, az nagyon sokat segített, és megválaszolta a kérdéseiket, és hogy így abszolút azt gondol, hogy nagyon fura volt, mert egyszer kérdezte valaki, hogy így miért írok le olyat, amiért úgymond mások pénzt is fizetnének, hogyha elmondanám. És akkor így mondtam, hogy azért, mert ennek az egésznek az a lényege, hogy minél több emberhez eljussak. Tehát, hogy itt nem az a lényege, hogy én minél gazdagabb legyek, hanem hogy segítsek másoknak, és az információt minél jobban eljuttassam azoknak, akiknek szüksége van rá. És egyébként meg nagyon sokszor azt mondták, hogy tehát pontosan azért, mert amit leírtam a cikkben működött, utána azt érezte, hogy teljes biztonsággal fog felhívni telefonon, és bízza rám a többi, nem tudom, X problémáját ezen az egyen kívül, mert nyilván általában nem egy van senkinek, mert hogy az működött, ami a cikkben van. Meg a másik, ami nekem fontos volt, hogy ami egyébként így a visszajelzésekből is látszik, hogy csomószor nem is azt mondják, hogy feltétlen a tartalmi rész a jó, amit írok, vagy hogy tetszik nekik, de hogy nem biztos, hogy így magukra találtak benne, úgymond, hogy nekik is ilyen problémájuk van, viszont hogy abszolút közvetíti a hozzáállásomat így az emberek és a kutyák felé, és hogy azt mondják, hogy az nagyon megfogja őket, hogy egy olyan hozzáállást képviselek, amiben ők szeretnének együtt dolgozni velem.
Te hogyan dolgoztál, vagy dolgozol, amikor helyettesíteni kellett valamivel a személyes jelenlétet, az megoldható volt?
Voltak olyan kérdések, amikben igen, tehát hogy volt olyan, hogy online videón képeztem ki úgymond kutyát, hogy nagyon sok dolgot át tudtunk beszélni, vagy voltak olyan emberek, akikkel órákig telefonáltam, és rengeteg dolgot sikerült szerencsére így megoldani. Voltak olyan problémák, amikkel felhívtak, és mondták, hogy így ez is ez a probléma, és mondtam, hogy akkor így várjuk meg a vírus végét, mert nem, tehát hogy ezt nem tudom. Viszont egyébként így a problémáknak a 65%-át nagyjából sikerült így orvosolni, ami azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
És mit gondolsz amúgy, hogy, és most vírus helyzet ide vagy oda, mennyire tudja valaki a saját kutyáját is otthon képezni, akár az alapján, hogy olvassa azokat, amiket te írsz, vagy valaki más ír, vagy bármilyen szakkönyvet, akár az alapján, hogy elmondod neki Skype-on, vagy Zoom-on, vagy telefonban, hogy mit kéne csinálnia, akár csak úgy ad hoc módon.
Hát igazából szerintem ez egy ilyen belső érzék, tehát hogy vagy megvan, vagy nincs. Kevés embernek van meg egyébként, de hogy sikerileg vannak, akik abszolút tudják, hogy nyúljanak egy kutyához anélkül, vagy bármikor bárki elmondta volna nekik. A kutyák teljesen másképp detektálják a mi testbeszédünket, mint ahogy mi gondoljuk. Tehát, hogy önmagában az, hogy például mész egy kutya felé, úgymond széttárt kézzel, az számára egy abszolút offenzív dolog, mert azt gondolja, hogy el akarod kapni. Még mondjuk azzal tudod kommunikálni felé, hogy te nyitni akarsz, hogy mondjuk legugolsz, és egy helyben maradsz, akkor általában a legtöbb kutya oda megy hozzá.
Panka egyébként olyan szempontból is jó referencia, hogy neki is van két kutyája.
És gondolom, ez nem olyan helyzet, mint hogy egy pszichológus nem kezeli a saját gyerekeit.
Hát ez nyilván ez egy elég relatív dolog, tehát az én két kutyám. Tehát, hogy azt megcsinálják, amit én szeretnék, és amiben én kényelmesen és jól érzem magam velük, de ez nem azt jelenti, hogy ők egy ilyen 100%-osan kiképzett katonai kutyák, akik póráz nélkül jönnek a lábam mellett, és engedélyt kérnek mindenre, de hogy ez nem is volt cél. Tehát, hogy mindkettőnél teljesen más célok voltak a személyiségükből fakadóan, amiket így el kellett érni. Például, hogy az egyikük eszméletlen rossz körülmények közül jött, és így abszolút azt se tudta, hogy így hogyan kéne örülni, úgy bárminek az életben, vagy hogyan kéne enni. Nekem elsődlegesen az volt a célom, hogy ez a két kutya biztonságban érezze magát, szeretetben, és boldog legyen. És hogy ez nagyon egyszerűen hangzik, de hogy azért ez egy két mentett kutyánál, úgyhogy az egyik nagyon-nagyon sérült, azért elég kemény évek munkája van ezekben benne. Emiatt az egyik annyit tud, annyit tanítottam meg neki, hogy üljön le, és így ennyi. Tehát de már, hogy nem volt másra szükség, tehát hogy a kutya olyan depressziós volt, hogy így nem, tehát hogy nem ezek voltak a szempontok.
Tök vicces. Szerintem mi az a generáció vagyunk, ahol ment az állatsuttogó, vagy milyen című sorozat, tévében egy olyan lány, vagy szellemekkel suttogó, állatokkal suttogó? Rajtam kívül senki nem emlékszik rá, én sem hallottam.
Hogyha valaki emlékszik, és hallja most a podcastban, akkor szóljon.
De hogy nekünk volt egy ilyen, vagy nem tudom, hogy ez honnan jött a korosztályomban, hogy nagyon durván romanticizáltuk azt, hogyha valaki ért az állatok nyelvén, hogyha valaki jól tudja kezelni az állatokat ilyen ösztönösen. Szerinted, Panka, amúgy neked mennyire volt ez az ilyen ösztön benne, és mennyire volt szükség arra, hogy egy képzésen akár megtanítsák neked, hogy itt ezt kell csinálni, ott azt kell csinálni.
Azt gondolom, hogy állatokkal foglalkozni, az így nagyjából mindenkorban egy ilyen misztikumot vonzott maga után. De hogy akár már csak úgy is, hogy állatorvos vagy, tehát hogy nem feltétlen, aki kommunikál állatokkal, ez nem könnyű, és nyilván nem mindenkinek megy. Hogyha az ember jól csinálja, egyébként elég hálás feladat, mert hogy bármilyen funkciót is tölt be egy állat, akár házi kedvenc, akár haszonállat, mindenképp egy értéket képvisel a gazdája számára. Nekem mindig is volt az állatok felé egy elég erős kötődésem. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy így állatokkal szeretnék foglalkozni, aztán ez egy időre így elveszett a gimnázium alatt, amikor nyilván az embernek mindenféle más szempontja lehet, például, hogy így nagyon sikeres legyen, vagy minél több pénze legyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy így mit csináljon azzal, hogy matek tagozatra jár, és akkor nyilván ezt kamatoztatni kell. De hogy aztán volt egy ilyen elég komoly mélypont az életemben, így a pályaválasztás terén, és hogy így egyébként rengeteg iskolát elvégeztem, és minden. Tehát, hogy van egy fiók otthon, és ott vannak a bizonyítványaim, meg a diplomám, meg mindenféle dolog, hogy így mennyi dologhoz értek, de hogy végső soron, amikor teljesen lementem, nem tudom, a nullára, és néztem otthon a plafont, akkor rájöttem, hogy így én állatokkal szeretnék foglalkozni, és ezen belül is kutyákkal, és ebben teljesen biztos voltam. aztán elég hamar kiderült, ami így visszajött gyerekkoromból, hogy nekem ez így megy, tehát hogy ösztönszerűen nagyon jól megy, jól nyúlok a kutyához, és amiket tanultam igazából így a legnagyobb részét így felülírtam ennek. Tehát, hogy rájöttem, hogy én egy más utat képviselek ebben, és más módszerekkel dolgozom. És hogy hála jönnek, hogy azok viszont kiderült tapasztalati úton, hogy elég jól működnek.
Szerintem ennél szebben nem is zárhatnánk most. Hol találunk meg?
Van egy Facebook oldalam, az osztospanka kutyakiképző, és egyébként meg ugye a Kozmon van a panka kutyafuttában cikksorozat, ami minden kedden jelenik meg. Meg van a dogventure.hu, igen, a saját oldalunk.
Nagyon köszi!
Nagyon szépen köszönjük, tényleg. Ha. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast Solti Hannával és Rutai Lilivel. 2 hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.
Bizonyára te is hallottad már, hogy elstartolt támogatói oldalunk a Patreonon.
Támogasd a Vénusz projektet, és megjutalmazunk heti egy mini epizóddal és korai epizód eléréssel. Részletekért látogasd meg a patreon.com/Vénusz projekt oldalt.